Az összeesküvés. A megadott csütörtökön Jean-Pierre pontosan 7:30 érkezett meg. Steven megcsodálta hibátlan szabású smokingját, széles csokor nyakkendőjét, és meglepetéssel vette tudomásul, hogy még egy ilyen nyilvánvalóan nagyvonalú ember is, mint ez a Lamont, a Prospecta Oil áldozatai közé kerülhetett. Steven hamarosan belekezdett az egyenlőszárú háromszögeknek a modern művészetben betöltött szerepéről szóló monológiába, miközben Jean-Pierre csak a bajuszkáját simogatta. Normális körülmények között Steven nem ezt a témát választotta volna, és bár így is perceken át tudott megállás nélkül beszélni, Jean-Pierre előbb-utóbb szükségszerűen bekövetkező konkrétabb kérdéseitől csupán Dr. Robin Oakley érkezése mentette meg. Az elmúlt hónapban Robin leadott vagy 3 kilót, és ahogy belépett, Steven azonnal rájöhetett, hogy mi is a titka tántoríthatatlanul virágzó praxisának. Az orvos megjelenése ugyanis olyan volt, hogy a nők már pusztán annak alapján hajlandók voltak gondolkodás nélkül megbocsátani minden egyéb apró hiányosságát. Robin alaposan szemügyre vette meglehetősen félszeg házigazdáját, miközben azon meditált, vajon megkérdezze tőle, hogy nem találkoztak-e már korábban valahol. Nem, döntött el a kérdést, ezzel még ráér egy kicsit. Addigra talán majd csak kiderül, hogy miért is kapta a mai vacsora meghívást. Bár, ami igaz az igaz, a David Kesslerrel kapcsolatos utóirat meglehetősen nyugtalanította. Steven azonnal bemutatta egymásnak a két vendéget, akik, amíg házigazdájuk a vacsora asztalt ellenőrizte, azonnal élénk eszmecserébe kezdtek. Ismét nyílt az ajtó, és a portás az előzőeknél valamivel talán nagyobb tisztelettel jelentette be Lord Briggs-t. Steven előre sietett vendége üdvözlésére, és hirtelen nem tudta, hogy most kezet nyújtson, vagy meghajoljon. Bár James a jelenlévők közül senkit sem ismert, mégis azonnal könnyedén bekapcsolódott a társalgásba. Még Stevenre is nagy hatással volt könnyed, felszabadult csevegése, bár alig tudta magát függetleníteni attól, hogy vendége milyen tanulmányi eredményeket ért el a Christ Churchben, és hogy vajon a nemes Lord mennyiben tud hasznára válni a terv végrehajtásában. A főszakács ételművészeti erőfeszítései elérték a kívánt hatást. És valószínűleg nincs olyan vendég a világon, aki rákérdezett volna, hogy mi adta az okot a vacsora meghívásra, amíg ilyen csodásan fokhagymázott báránysült, ilyen elsőrendű mandula torta, és a baroknak ez az eldorádója díszeleg előtte az asztalon. De hát mindennek vége szakad egyszer, és amikor a pincérek leszették az asztalt, már csak a nehéz portói csillogott a poharakban, és a poharak már másodjára teltek meg, Robin nem bírta tovább. Ha nem veszi tapintatlanságnak, szeretnék kérdezni valamit, Dr. Bradley. Szól is csak egyszerűen Stevennek. Steven, megkérdezhetném, vajon mi célt szolgált ez a vacsora? És minek köszönhetem az urak megtisztelő ismeretségét? 3 szempár merett rá, és mindegyik ugyanarra a kérdésre követelte a választ. Steven felemelkedett a helyéről, és végignézett vendégein. Kétszer is körbejárta az asztalt, majd nekifogott mondókájának, amely gyakorlatilag felölelte az elmúlt néhány hét eseményeit. Beszélt arról is, hogy ugyanebben a szobában találkozott David Kesslerrel, részletesen kitért a Prospecta Oil-ba történt befektetésére. A rendőrség nem sokkal ezután lezajlott látogatására, majd arra, hogy rajtuk keresztül sikerült megtudni a Harvey Metcalf nevét. Uraim! A szintiszta igazság az, hogy mind a négyen ugyanabban a pálcban vagyunk. Zárta le gondosan felépített beszédét, némi elégedettséggel, mivel utóbbi megjegyzését határozottan brit szellemiségűnek érezte. Jean-Pierre reagált először a hallottakra, szinte azelőtt, hogy Steven befejezte volna mondókáját. Engem hagyjatok ki belőle. Én egyszerűen nem kerülhettek ilyen nevetséges helyzetbe. Én csak egy szerény műkereskedő vagyok, és nem holmi spekuláns. Még mielőtt Steven válaszolhatott volna, Robin Oakley ugrott fel a helyéről. Ilyen képtelenséget még életemben nem hallottam. Mi közöm nekem mindehhez? Orvos vagyok, nem is akármilyen, és fogalmam sincs semmiféle olajról. Steven most már átlátta, hogy miért is támadtak problémái mindkettőjükkel a rendőrségnek, és hogy miért voltak olyan hálásak az ő együttműködési készségért. Mindnyájan Lord Briggsley-re függesztették tekintetüket. Minden apró részletben tökéletesen igaza van Dr. Bradley-nek, és én még nagyobb bajba kerültem, mint ti. 150 000 fontot vettem fel jelzálogként a Hampshire-i birtokomra, és nem hinném, hogy a bank túlságosan sokat tétovázna a lefoglalásával. Ha pedig ez megtörténik, És az én drága jó apám az 5. Earl tudomására jut, akkor nekem befellegzett. Ha ugyan túléli, és nem én leszek azonnal a 6. Earl. Köszönöm, szólalt meg Steven, majd leült a helyére, és tekintetét kérdően Robinra szegezte. Az ördögbe is, tört ki Robin. Teljesen igazatok van. Én is nyakig vagyok a pácban. 100 000 fontot fektettem a Prospecta Oilba, és ideiglenesen felmondtam a bankbetétemet. Azt csak a jó Isten tudja, hogyan lehettem ilyen ostoba. Most, hogy a részvények csak 50 pennit érnek, én is bajba kerültem. Mínuszban vagyok a bankommal szemben, és emiatt már kezdenek nagyon nyugtalankodni. Magas kölcsöt vettem fel a Berkshire-i házamra, jókora összegért bérlem a Harley Street-i rendelőmet, feleségemnek nagyon kifinomult és költséges az ízdése, a két fiam pedig a legjobb angol magánintézetben tanul. Mióta Smith felügyelő 2 héttel ezelőtt meglátogatott, alig hunytam le a szememet. Hadarta el az egészet, és körbenézett a jelenlévőkön. Arcáról most már minden szín eltűnt, és nyoma sem maradt a Harley Street-i kellemes magabiztosságnak. Lassan mindnyájan Jean-Pierre felé fordultak, és merően bámultak rá. Rendben, rendben, ismerte be. Én is ebben a cipőben járok. Éppen Párizsban voltam, amikor az egész átkozott összeomlás bekövetkezett, és most én is tele vagyok részvényekkel, amelyekkel semmit sem tudok kezdeni. 80 000 fontot vettem fel a galériámban lévő képekre. És ami még rosszabb, még néhány barátomnak is azt a tanácsot adtam, hogy fektessenek be ebbe az átkozott vállalkozásba. Pillanatnyi csend telepedett a szobára. Jean-Pierre törte meg ismét a hallgatást. Tehát mit javasolsz, professzor? Érdeklődött gunyorosan. Talán minden évben vacsorán emlékezünk meg arról, hogy milyen bolondot csináltunk magunkból? Nem, egyáltalán nem erre gondoltam, válaszolta Steven, kissé habozva, mert érezte, hogy amit javasolni akar, az még nagyobb felzúdulást fog kelteni. Felemelkedett a helyéről, és nyugodtan, határozottan szólalt meg. A pénzünket egy nagyon okos, a részvénycsalásokban rendkívül járatos ember lopta el. Egyikünk sem tőzsdei vagy részvény szakember, de mindnyájan szakemberek vagyunk a magunk területén, ezért azt javaslom, hogy lopjuk vissza a pénzünket, uraim. Se többet, se kevesebbet. A szobára ült néhány pillanatnyi csendet, hatalmas felzúdulás követte. Talán menjünk oda csak úgy egyszerűen, és vegyük el tőle? Kiáltott fel Robin. Raboljuk ki talán? Emelte fel hangját James. Öljük meg, és jelentsük be igényünket az életbiztosítására? Érdeklődött Jean-Pierre. Eltett néhány pillanat. Steven kivárta, amíg mindnyájan ismét elcsendesednek, majd kiosztotta a jelenlévők között egy-egy dossziét, amelyen fölül Harvey Metcalf neve díszelget, alul pedig kinek-kinek a saját neve és címe. A zöld dosszié Robinnak, a kék Jamesnek jutott, a sárgát pedig Jean-Pierre kapta. Az eredeti piros dossziéban lévő példányt Steven megtartotta magának. Mennyáján meglepődtek. Miközben ők kétségbeesésükben tehetetlenül tördelték a kezüket, addig Steven nyilvánvalóan keményen dolgozott. Kérem, gondosan olvassátok el a dossziék tartalmát, folytatta Steven. Pontosan tájékozódhattok belőle a Harvey Metcalfról ismeretes minden részletről. Vigye mindenki magával a dokumentumokat, ismerkedjen meg alaposan a tartalmukkal, majd tegye javaslatot, hogyan préselhetnénk ki belőle $1 millió anélkül, hogy erre valaha is rájönne. Mind a négyünknek külön tervet kell kidolgoznia. 2 hét múlva ugyanitt találkozunk, és akkor majd mindenki beszámol az elképzeléseiről. Mindegyikünk $10 000 betesz a közös kasszába, és én, mint matematikus, majd vezetem a napi elszámolásokat. Az összes költséget, amely a pénzünk visszaszerzésével kapcsolatosan felmerül, hozzáadjuk Mr. Metcalf számlájához, beleértve már a mai ideutazás és vacsora költségeit is. Jean-Pierre és Robin ismét tiltakozásra nyitotta volna a száját, de ezúttal is James volt az, aki lecsillapította őket, amikor egyszerűen kijelentette.
Részemről egyetértek. Végtérre is mit veszíthetünk? Ha külön-külön próbálkozunk, akkor nincs semmi esélyünk. Együttesen viszont fülön csíphetjük ezt a gazembert.
Robin és Jean-Pierre egymásra pillantottak, megvonták a vállukat, majd ők is beleegyezően bólintottak. A továbbiakban részletesen megvitatták annak az anyagnak a részleteit, amelyet Steven az elmúlt néhány nap folyamán összegyűjtött. Valamivel éjfél után hagyták el a college-ot, és megállapodtak abban,
hogy 2 hét múlva, a csütörtökön, mindenki előterjeszti a saját elképzeléseit. Egyikük sem tudta biztosan, hogy ez az egész hogyan végződik majd, de mindnyájuk számára megkönnyebbülést jelentett, hogy már nem érezte magát egyedül. Steven úgy ítélte meg, hogy a Metcalf ellen indítandó hadjárat első felvonása a lehető legeredményesebben zárult. Most már remélhető volt, hogy az összeesküvés majd tettekben is realizálódni fog. Leült fotelébe, tekintetét a mennyezetre szegezte és folytatta a gondolkodást. 6. Hárman gondolkodnak, egy meg hódít. Robin beült a High Street-en parkolókocsiába. Életében nem először örült kocsiján az orvos feliratnak, amely mindig nagyobb szabadságot adott neki a parkírozásnál. Elindult Berkshire-i otthona felé. Steven Bradley kétségkívül igen impulzív személyiségnek bizonyult, és Robinnak feltett szándéka volt valami olyasmivel előállni, ami bizonyítja, hogy szívvel lélekkel benne van ő is a dologban. Hagyta, hogy gondolatai kicsit elkalandozzanak és beleélhesse magát abba a kellemes érzésbe, hogy végül csak sikerül visszaszerezniük a pénzüket, amelyet oly ostoba módon a Prospecta Oil-ra és Harvey Metcalfra bíztak. Minden bizonnyal érdemes megpróbálni, hiszen az orvosi névjegyzékből a csődbe jutás miatt ugyanúgy törölhetik, mintha ki akart volna rabolni egy bankot. Kicsit lejjebb húzta a kocsi ablakát, hogy a vörösbor kellemes, kábító hatása végleg elszálljon a fejéből. Gondosan mérlegelni kezdte magában Steve javaslatát. A hazafelé vezető utat szinte észrevétlen gyorsasággal tette meg. Gondolatai annyira el voltak foglalva Harvey Metcalf-fal, hogy amikor hazaérkezett, az út jelentős részére vissza sem tudott emlékezni. Természetes és lebilincselő modorán kívül Robin tulajdonképpen egyetlen dologgal tudott hozzájárulni a terv sikeréhez, és bízott is benne, hogy ebben nem fog csalódni. Úgy vélte ugyanis, hogy ami neki az erőssége, éppen abban rejlik Harvey Metcalf gyengéje. Hangosan ismételni kezdte a dosszié 16. oldalán szereplő mondatot. Harvey Metcalfnak az utóbbi időben a legnagyobb problémát... Mi volt ez a vacsora, drágám? Feleségének hangja gyorsan visszazökkentette Robint a valóságba. Sietősen elzárta a táskáját a benne lévő Metcalf dossziéval együtt. Ó, te még ébren vagy, Mary?
Drágám, nem szoktam álmomban beszélgetni.
Robin kénytelen volt gyorsan gondolkodni. Nem mert ugyanis még beszámolni Marynek szerencsétlen üzleti tranzakciója kudarcáról. Ugyanakkor a felesége tudott az oxfordi meghívásról, hiszen Robinnak ekkor még sejteme sem volt arról, hogy ennek bármi köze is lehet a Prospecta Oilhoz. Egy kedves tréfa volt az egész, édesem. Egy régi cambridge-i barátomat vendégprofesszornak hívták meg Oxfordba, és most összehozott egy vacsorát a régi cimborák tiszteletére. Nagyon kellemes estét töltöttünk együtt. A régi osztálytársaim közül Jim és Fred volt még ott, de nem hinném, hogy emlékszel rájuk. Egy kicsit gyengécske történet, gondolta Robin, de éjszaka 1:45-kor ez sem volt kis teljesítmény.
Biztos, hogy nem voltak csinos lányok? Érdeklődött Mary.
Tartok tőle, hogy Jimet és Fredet még szerető feleségeik sem tartják kifejezetten csinosnak.
Halkabban egy kicsit, Robin, felébrednek a gyerekek.
2 hét múlva ismét találkozunk majd.
Gyere, fegődj már le, majd a reggelinél elmeséled a többit.
Robin örült, hogy legalább reggelig megszabadul a kutyaszorítóból. Bebújt illatfelhőbe burkolózott felesége mellé az ágyba, és reménykedve végig simogatta a hátát.
Szerencsét, hogy már ilyen késő van,
matyogta az asszony félálomban. Hamarosan mindketten álomba merültek. Jean-Pierre a High Street-en az East Gate szállóban vett ki éjszakára szobát. Másnap a Christ Church hallgatóinak a munkáiból rendeztek kiállítást a művészeti galériában. Jean-Pierre mindig is igyekezett felkutatni az ifjú tehetségeket, akiket majd a jövőben a Lammans galériához tud kötni. A Bond Street-en néhány házzal odább működő Marlborough galéria példája tanította meg a londoni művészvilágot arra, hogy érdemes felvásárolni a fiatal művészek alkotásait, és érdemes őket pályafutásuk során egy galériához kötni. Jelen pillanatban viszont Jean-Pierre számára nem a galériája jövője volt a legfontosabb, hiszen most magának a galériának a léte forgott veszélyben, és az a nyugodt amerikai úr a Magdalenben talán valami esélyt jelenthet a túlélésre. Elhelyezkedett a kényelmes szállodai szobában, és
teljesen megfeledkezve arról, hogy milyen késő van, belemerült a dosszié tanulmányozásába. Azon gondolkodott, vajon milyen részlettel járulhatna hozzá a kirakós játék sikeréhez. Nem engedhette meg magának, hogy két angol és egy jenki túl tegyen rajta. Apját 1918-ban, Rochefortban az angolok szabadították ki, majd 1945-ben az amerikaiak engedték ki egy Frankfurt melletti fogolytáborból. Semmi sem gátolhatta meg abban, hogy teljes jogú résztvevője legyen ennek az akciónak. Késő éjszakáig olvasgatta a sárga dosszié tartalmát, és lassan kezdett is egy ötlet körvonalazódni az agyában. James az utolsó vonattal tért vissza Oxfordból. Egy üres fülkét próbált keresni, ahol nyugodtan olvasgathatja a kék dossziéban lévő papírokat. Nyugtalanság gyötörte, biztos volt benne, hogy a másik három résztvevő valami brilliáns tervvel áll majd elő, és, mint ahogy az a múltban szinte mindig is volt, neki ismét nem jut semmi az eszébe. Eddig tulajdonképpen még sohasem érezte bármiféle kényszer súlyát, mindent könnyen ért el az életében, és most ugyanolyan könnyen vesztett el mindent. Neki magának soha eszébe sem jutott volna az az ötlet, hogy valamilyen holt biztos módszerrel megszabadítsák Harvey Metcalfot nyereségének, legalább egy részétől. Nem hagyta nyugodni a borzalmas gondolat, hogy apja rájöhet a hampshire-i birtok teljes elzálogosítására. Háj, de az a két hét olyan gyorsan elrepül. Hogyan is kezdjen hozzá? A többi hárommal ellentétben neki nem volt semmiféle szakmája. Voltak éppen nem értett semmihez, és még azzal sem vigasztalhatta magát, hogy valamilyen rendkívüli adottsággal járulhat hozzá a terv sikeréhez. Csak abban reménykedhetett, hogy egyszer csak eljön az a pillanat, amikor színpadi tapasztalatainak hasznát veheti. Hirtelen beleütközött a kalauzba, aki közömbösen nyugtázta, hogy James jegye az első osztályra szól. Üres fülke után érdeklődött, de a kalauz nem tudta semmivel biztatni. Most mit évő legyen? Mindig az volt a véleménye, hogy ha nem talál az ember üres fülkét, még mindig jobb megoldás olyan fülkébe letelepedni, ahol egy csinos lány az utitársa. Ezúttal legalább ebben szerencséje volt. Az egyik fülkében egy valóban meglepően csinos teremtést látott, aki szeme láthatóan egyedül utazott. Rajta kívül egy középkorú hölgy ült még a kupéban. A Vogue legújabb számát olvasgatta, úgy tűnt, hogy nem tartoznak egymáshoz. James leült a sarokba, háttal a menetiránynak, és megbékült a gondolattal, hogy itt, a vonaton nem lesz módja elmerülni a Metcalf dosszié tartalmában. Mindnyájan titoktartást fogadtak Stevennek, aki mindenkit óvott attól, hogy valakinek a jelenlétében elővegyék a dossziét. James attól is tartott, hogy négyük közül neki lesz majd a legnehezebb a száját tartani. Társasági ember volt, és a titkokat nagyon terhesnek tartotta. Megtapogatta a felöltőjének zsebét, amelyben egy Stephen Bradley-től kapott borítékba zárva, ott lapult a dosszié. Milyen eredményesen dolgozott, gondolta James, és ráadásul milyen ijesztően okos. Biztosan már is van egy tucatnyi jobbnál jobb elképzelése, amelyekkel majd határozottan előáll a következő találkozásukkor. James összeráncolt homlokkal bámult ki az ablakon, és a reményre koncentrált, hogy talán csak megszállja valami váratlan és értékes gondolat. Elmélkedés helyett viszont rövidesen azon kapta magát, hogy a vele szemben ülő lány profiljának visszatükröződését bámulja a sötét ablaküvegen. A csillogó, sötét barna hajú, keskeny, finom meccésű orrú lány nagy, barna őzike szemeivel a térdére fektetett jegyzettömböt nézte. James azon tűnődött, hogy a lány vajon valóban annyira nem vesz tudomást a jelenlétéről, mint ahogy mutatja. De aztán kis idő elteltével kénytelen keletlen rájött, hogy valóban ez a helyzet. James pillantása ezután a lány pulóver alatt is jól érzékelhető mellének lágy vonalára vetődött. Kinyújtotta kicsit a nyakát, hogy megszemléje, vajon milyen benyomást kelt benne a lány lábának tükörképe. Az ördögbe is. Nem csizmát viselt. Ismét az arcát kezdte vizsgálni. Az enyhe csodálkozással nézett vissza rá az ablakból. Figyelmét hirtelen és kicsit zavartan a fülke másik utasára, a nem hivatalos gardedámra fordította, akinek jelenlétében James még beszélgetés sem mert kezdeményezni a gyönyörű profil gazdájával. Elszontyolodva kezdte szemlélni a középkorú hölgy kezébe lévő Vogue címlapját. Ott is egy lány. És milyen gyönyörű. Ahogy aztán alaposabban szemügyre vette, egyszer csak rádöbbent, hogy az a lány ugyanaz a lány. A fülkebeli. A képen is, és az ablaküvegen is.
Először alig akart hinni a szemének, de egy gyors, ellenőrző pillantás minden kétségét eloszlatta. Ahogy a gardadám befejezte a Vogue olvasását és elővett egy Queen-t, James kissé előre hajolt és megkérdezte a hölgyet, kölcsön adná neki a lapot. Az újságosok egyre korábban zárnak be az állomásokon, lassan már kise nyitnak, tett egy szellemesnek szánt, de meglehetősen ostobán hangzó megjegyzést. A gardadám kelletlenül átnyújtotta az újságot. Azonnal a második oldalt lapozta föl. A címlapon mindig divata fekete zsorzset ruha. Fehér galléről, a hozzáillő virágos turbánnal. Mérték után készíti Zandra Rhodes. En frizuráját Jason készítette a Vidal Sassoon szalomban. Fotó Ligfield. Hasselbald kamerával. James számára még mindig hihetetlennek tűnt az egész. De most már legalább tudja, hogy a lányt ennek hívják. Amikor az élet nagyságú változat legközelebb felpillantott, James jelbeszéddel tudtára adta, hogy felfedezte a fotográfiát. A lány arcán futó mosoly suhant át, majd ismét a papírjaiba temetkezett. Reading állomásnál a középkorú hölgy leszállt, és magával vitte a Vogue-ot is. Nem is alakulhatott volna szerencsésebben, morfondírozott James. En kissé zavartan felpillantott és reménykedve mosolygott ki arra néhány utasra, aki a folyosón sétálgatva helyet keresett magának. James kifejezéstelen arccal bámult az ajtó előtt elhaladó emberekre. A fülkébe nem telepedett be senki. James megnyerte az első menetet. Ahogy a vonat kezdett ismét felgyorsítani, meg is tette a kezdő lépést, amelyet saját normái szerint meglehetősen jónak talált. Milyen csoda jó képet csinált a Vogue címlapjára az én öreg barátom, ez a Patrick Ligfield. Ann Summerton felpillantott. Még gyönyörűbb volt, mint a képen. Sötét haja valóban a legújabb Vidal Sassoon stílusban volt vágva, nagy, barna szemei és hibátlan, sima bőre, egész lényegének olyan látságot kölcsönzött, amelyet James ellenállhatatlannak talált. Ugyanolyan karcsú és kecses volt a teste, mint a többi fotomodellé, neki ezzel keresi a kenyerét, de ennél mindez valami olyan egyéniséggel párosult, ami a legtöbbjükből teljességgel hiányzik. James szinte megdermett az izgalomtól, és csak azon imádkozott, hogy a lány ne hagyja válasz nélkül a szavait. En már hozzászokott azokhoz a férfiakhoz, akik mindenáron fel akarják szedni, de most meglepődött a Lord Ligfield-el kapcsolatos megjegyzés alatán. Ha valóban a barátja, akkor az a legkevesebb, hogy udvariasan válaszoljon. Most, hogy kicsit jobban odafigyelt, James bátortalanságát is kedvesnek tartotta. Azt a módszert, hogy kezdetben félénséget mutat, James már nem egyszer átütő sikerrel alkalmazta, ezúttal viszont valóban nem csak trükkről volt szó. Ismét megpróbálkozott. Modellnek lenni biztosan nehéz foglalkozás lehet. Milyen ostoba téma, gondolta. Miért is nem mondhatta azonnal, hogy maga egyszerűen fantasztikus? Beszélgessünk még egy kicsit, és ha továbbra sem változik a véleményem, ez kiinduló pontnak nem is rossz. De hát nem lehet így kezdeni. Tudta, hogy mindenképpen át kell esnie a szokásos ceremónián. Ha az ember jó szerződéseket köt, akkor elviselhető, válaszolta a lány. De a mai napom azért elég fárasztó volt. A lány hangja és enyhe tengeren túli akcentusa nagyon tetszett Jamesnek. Egész nap szinte szétmosolyogtam a fejemet, mert a Close-up fogpaszta reklámot készítettük, és a fotós állandóan elégedetlenkedett. Még szerencse, hogy végül is hamarabb sikerült végeznünk, mint ahogy számítottam. Különben honnan ismeri Patricket?
Első évben együtt jártunk a Háróba. Még nálam is jobban jeleskedett az iskola kerülésben.
Ann elnevette magát. Nevetése bársonyos volt és meleg. Úgy tűnt, elég jól ismeri Lord Ligfieldet. Mostanában is szoktak találkozni? Érdeklődött most a lány.
Vacsorákon elég gyakran, bár nem rendszeresen. Sokat fényképezi magát?
Nem, válaszolt Ann. A Vogue címlapja volt eddig az egyetlen alkalom.
Beszélgetés közben a Reading és London közötti 35 perces út szinte pillanatok alatt elrepült. Ahogy a Paddington pályaudvar peronján egymás mellett haladtak, James még egyszer megpróbálkozott. Hazavihetem? A kocsi mit parkol a Craven Street sarkán? Ann elfogadta az ajánlatot, még örült is, hogy nem kell ilyen későn taxira vadásznia. James hazafúvarozta Alfa Romeo-ján a lányt, bár korábban úgy döntött magában, hogy adott körülmények között, amikor a benzinárak állandóan emelkednek, a rendelkezésére álló készpénz pedig egyre fogy, felhagy ezzel a luxussal. Útközben
vidáman cseverésztek. A lánya Cheyenne Roan lakott az egyik Temzére néző bérházban. Anne legnagyobb meglepetésére James csak egyszerűen kitette a ház előtt, és jó éjszakát kívánt, anélkül, hogy akár a telefonszámát elkérte volna, holott csupán a keresztnevét ismerte. Valójában a lánynak sem volt halvány fogalma újdonsült ismerőse nevéről. Kár, gondolta a lány behúzva maga mögött az ajtót. A férfi társasága kellemes változatosságot jelentett a hirdetési szakmában dolgozó férfiak után, akik úgy vélték, hogy automatikusan jogot formálhatnak egy lány kegyeire csupán azért, mert melltartóban fényképezteti magát. James pontosan tudta, hogy mit csinál. Mindig is az volt a véleménye, hogy egy lánynál akkor számíthat majdnem biztos sikerre, ha olyankor hívja fel, vagy akkor találkozik vele, amikor arra a legkevésbé számít. Taktikája azt a benyomást igyekezett kelteni, hogy a lány utoljára találkozott vele, különösen akkor, ha az első találkozás elég jól sikerült. Az a térve Kings Roady otthonába gondolkodni kezdett. Stevenről, Robinról és Jean-Pierre-ről eltérően halvány elképzelése sem volt arról, hogyan vesz revansot Harvey Metcalfon. Se baj, van még 2 hete. Most pedig jobban foglalkoztatták az ennel kapcsolatos tervei.